Legyen nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Mózes 3. könyvében, a 19. fejezet első 3, illetve a 11-től a 18. versig a következőképpen. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mond nekik. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Anyát és apját mindenki tisztelje. Tartsátok meg nyugalom napjaimat. Én az Úr vagyok, a ti Istenetek. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok Istenetek nevét. Én vagyok az Úr. Fele barátodat ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggeli. A süketet se ócsárold, a vak elé gáncsot ne vess. Félj Istenettől, én vagyok az Úr. Ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben. Ne nézz, hogy valaki nincs telem, és ne kedvezz a hatalmasnak. Igaz ítéletet hoz honfitársad ügyében. Ne terjesz rágalmakat néped között. Ne törj fele barátod életére. Én vagyok az Úr. Ne gyűlöd szívedben atyád fiát. Fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében. Ne légy bosszúálló, se haragtartó a népedhez tartozókkal szemben. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Nemrég látható volt a televízióban, hogy interaktív kiállítás rendeztek, és rendkívüli fizika órát tartottak a tudományos ismeretterjesztés érdekében. Most képzeljünk el valami hasonlót, ahol a tanár magyaráz a tágnyi szemű gyermekeknek, és némán csodálják a varázslatát, és demonstrációként, ha talán nem is látszik olyan jól messziről, de szeretném is ezt bemutatni, ahogy a mágnessel felemeli a golyót a földről, és magához rántja, és csodálattal lehet ezt tekinteni, a gyermekek sok mindent élveznek a játékok terén is, és ilyen értelemben a mágnesekkel is jót lehet játszani, és ahogy ezt az iskolában látni szoktuk, van egy piros, meg egy kék fele, ha ott nagyobbakat is adnak a kezünkbe. És jól tudjuk, hogy hát hogy viselkedik ez a mágnes. Ugye a különböző színek szeretik egymást, és vonzák, hogyha viszont rosszul illesztenénk össze két mágnest, akkor eltaszítják egymást, és sehogy nem hajlandó összeilleszkedni. Nos hát, megindulhat könnyen a gyermeki fantázia, hogy milyen jó volna, hogyha vennénk egy fűrész, és ketté vágnánk ezt a mágnest, mert akkor lenne egy kék, meg egy piros fele. És akkor milyen jól lehetne elkülöníteni ebben az egész mágnesben a pólusokat. És aztán mégis érdekes módon, nyilván ezt tudjuk jól magunk tapasztalatából is, meg minden módon, hogy hiába veszem elő a két pirosat, a megfelelő felüket illeszve vonzák egymást, a különböző felüket illetve, ha úgy tetszik, pont az egyforma felüket, illetve taszítják egymást. És miért is mondtam el ezt? Természetesen nem azért, hogy én is rögtönzött fizika órát tartsak, hanem azért, mert ez szemlélteti a mai ige szakaszt is, és általában is Isten igéjét, ugyanis a mágnes, az most vegyük így, Isten igéje. A pólusok, a törvény és az evangélium. És hát nem mi is ilyen mulatságos kísérleteket akarunk minduntalan végrehajtani? hogy vágjuk ketté Isten igéjét, hogy csak az egyik felét kapjuk meg, akár ezért van, aki inkább csak a törvényt szeretné előszedni belőle, és jól oda lehet pörkölni aztán mindenkinek, aki azt nem tartja be. De talán a gyakoribb manapság inkább az, hogy csak az evangéliumot szeretnénk belőle megtartani, hogy mindig csak a kellemes szó hangozzék el belőle, és el akarjuk különíteni egymástól a törvényt és evangéliumot, szinte kényünkre, kedvünkre akarunk válogatni Isten igéjéből. De hát aztán a valóság az az lesz, hogy ez az isteni mágnes kitér a mi próbálkozásunk elől, ugyanúgy, mint a rendes mágnes. Akárhogy is daraboljuk, soha nem fogunk olyat kapni, hogy csak egy pórusa legyen a mágnesből. Ezt egyszerűen a fizika nem engedi meg. Ha úgy tetszik, Isten így teremtette ezt a világot. A töltéseket szét lehet válogatni, negatív és pozitív töltésekre, de a mágnest nem lehet elkülönítve szétvágni csak déli és csak északi pólusra. És ez tulajdonképpen ahhoz hasonlít, amit már bizonyára sokszor idéztem, talán már van is, akinek eszébe jut, hogy Luther maga beszél így a törvényről és az evangéliumról, ez szinte egy kedvenc tanító területe volt, hogy hogyan is nézünk Isten igényére, és azon belül erre a kettő pólusra, a törvényre és az evangéliumra, és mondja, hogy nem szabad elválasztani. Meg kell különböztetni őket, hiszen nem mindegy mágnesnek melyik felével közelítünk akár két mágnest egymáshoz vagy más, mert más tehet az eredmény. De nem szabad szétválasztani, nem lehet ketté vágni egy mágnest, mint hogyha csak az egyik fele lehetne Isten igényének a törvény és evangélium között. Ezek egymásba vannak ágyazva, ha úgy tetszik, nem szétválaszthatóan, és mindig mégis megvan a törvény szava is, megvan az evangélium szava is. És szinte azt mondhatnánk, hogy ez a mostani éges szakasz is ezt szemlélteti, mert ha úgy tetszik, most a zsidó új szövetséget olvastam, a 10 parancsolat evangéliumát. A törvényben rejtett evangélium gyöngyszemei vannak itt, és szinte olyasmi ez, mint a hegyi beszéd, vagy éppen Luther kis és nagy kátéja. Lehetetlen feladat mindegyik pontra kitérni, amely elhangzott a parancsolatok közül, ezért nyilván válogatni kell, vagy koncentrálni kell, és így figyeljünk most leginkább arra, ami talán minden időben is, de manapság is aktuális, és újra elő is kerülnek az igazságra, a hazugságra, a pletykákra, ha úgy tetszik, a rágalmakra, mert tulajdonképpen ez egy olyan terület a mai életben, ahol hiába mondta Jézus, hogy az igenünk legyen igen, a nemünk meg nem, mi leginkább a nem igent használjuk, ha úgy tetszik, szójátékkal. Szeretjük összemosni, kimagyarázni a dolgokat, megfordítani és a hazugságból igazságot faragni, vagy legalábbis annak bemutatni, és fordítva. De mielőtt a hazugságokra térnék, a lényeget is tisztázzuk, hiszen nagyon sokat mondó ez a refrénszerűen visszatérő mondat, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Vagy mintha kicsit belefáradna a sorozatba, akkor rövidebben is van, hogy én vagyok az Úr. Aztán a textus során amúgy még váltakozva is előfordulnak ezek. Mert ez egy olyan hangsúly ebben az ige szakaszban, ami az indítást is megadja, az alátámasztást is megadja, de ahogy tetszik, a célt is kijelöli számunkra. Mert mire is jó az Ószövetség, és mire jó a törvény megtartása? Hát mondhatnánk reformátori tanítás szerint, hogy hát semmire, mert egyedül a kegyelem üdvözít. És mégis azt látjuk Jézusnál, hogy elengedhetetlenül ott van a kettő. A hegyi beszédben is azt mondja, hogy ha bár a törvény iszonyatosan nehéz, egyenesen annyira, hogy lehetetlenség megtartani, mégsem azt a következtetést árjálják, hogy hát akkor hagyjátok el, akkor nem is kell vele foglalkozni, hát lehetetlenben minek vágnánk a fejszénket. Majd Isten úgyis megbocsát. De nem erről szól, hanem arról, hogy ő nem eltörli, hanem betölti a törvényt, és ahogy tetszik, még szigorúbb elvárásokat támaszt, mint egyszerűen betartani a papírformát. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek, szent vagyok, hangzik most itt a 10 parancsolatnál. Jézus meg azt mondja, legyetek ti is tökéletesek, amint mennyei atyátok az. Persze a 10 parancsolat és a törvény logikusan is amúgy belátható. Ami miatt nem szeretjük belátni, az az, hogy mi az elkövetők helyébe képzeljük magunkat, és háborgunk, hogy mennyi korlátot állít Isten elénk. De amint az ember az áldozat szerepébe képzeli el magát, akkor rá fog jönni, hogy hát ez engem véd. Véd attól, hogy kifosszanak, hogy visszatartsák a béremet, véd attól, hogy meggyilkoljanak, és sok mindentől megvéd. És már is kiderül erről a törvényről, hogy micsoda evangélium van benne. Hiszen az életünket védi, és ha ez szerint élne a társadalom, egész más lenne a világunk. Biztonságosabb, békésebb, nyugodtabb lenne. Szigorú értelemben tehát parancsolatok sorjáznak élesen és arcul ütve. Arcul ütik először is az engedetlent, aki megszegi ezeket a parancsolatokat. Aztán a következő ütést az engedelmes, de elbukó ember kapja meg. És végül mindannyian megkapjuk, hiszen rá kell jönni, hogy nincs is nem elbukó ember. És furcsa módon mégis éppen ez az evangélium. Az, hogy mindezek ellenére újra és újra fölcsendül, én az Úr vagyok a te Istenetek. Én vagyok az Úr. Ha ti elbuktok, én akkor is Úr és Isten maradok. És nekem akkor is van erőm, hogyha a törvényben botladozva is, de mégis népemmé teszlek titeket. Akkor is, ha betarthatatlanok, legalábbis emberileg ezek a szabályok, én akkor is hatalmas vagyok arra, hogy megváltást szerezzek nektek. Hát érjünk most vissza a felolvasott szakasz két kiemelt mondatára talán. Ne lopjatok, ne hazudjatok, illetve ne terjesz rágalmakat néped között. Furcsa, hogy ebben a világban úgy látszik, de országunkban is, benne egyházunkban is úgy tűnik, hogy mindent lehet, csak egyet nem. El lehet követni bármilyen bűncselekményt, lehet hazudozni, lehet rágalmazni is, lehet akár életek felett istenkedni is, csak egyet nem lehet. Nem lehet a bűnöst megnevezni, nem lehet a tettét bűnnek nevezni, nem lehet megítélni egy-egy tettet. Mert akkor mindjárt az válik tényleges elkövetőnél is sokkal bűnösebbé, aki ezt szóvá meri tenni. Mert hát legyen végre békesség, mondják, legyen nyugalom, legyen egyesség, legyen csend, meg szeretet. Ne tiltakozzon hát az áldozat a bűn elkövetője ellen, mert azonnal a vádlottak padján találja magát. Pedig ne higgyük, hogy ilyen kiforgatott értelmet lehet adni a hazugság vagy rágalmazás tiltásának. Ne higgyük, hogy az áldást örökölhetnénk anélkül, hogy komolyan vennénk a parancsolatokat is, hogy a törvényt kihagyhatnánk az evangéliumból. És nem azért nem örökölhetünk így áldást, mert Isten nem képes akkor megáldani. Nem ő benne van a korlát, de ő az áldását igéjével adja. És igéjében az evangéliummal együtt ott a törvény is. Ő azt várja, hogy azt figyelembe vegyük és kövessük. Mert nincs mágnes olyan, amelynek csak egy pólusa lenne, hanem mindig kettő van. És ne higgyük, hogy Isten országának részesei lehetünk anélkül, hogy neki engedelmeskednénk is egyúttal. Megint csak nem azért, mert úgy megszerezhető lenne, hanem egyszerűen azért, mert ahogy már itt is hangzik, hogy én vagyok a ti Istenetek, akkor ehhez méltóan éljetek. Ha én tökéletes vagyok, mondja Jézus, akkor ti is legyetek tökéletesek. Vagy Pál is arról beszél a keresztényeknek, hogy hát éljetek ahhoz az elhivatáshoz méltóan, amit Krisztusban kaptatok. Nem azért, mert különben nem kapjátok meg, hanem azért, mert ez már megtörtént és megkaptátok. És sok mindent lehetne hazugság, rágalmazás kapcsán elmondani, meg a pletykákat, meg a tévhíreket, a rémhíreket, hogy miért van az, hogy hallunk valamit, és aztán az már ferdítve megy mindig tovább, és sokszor, amikor visszajut az eredeti helyre, ahonnan indult, akkor már rá se lehet ismerni. Vajon miért olyan az ember, hogy állandóan torzítva adja tovább? És egy aktuális eset talán, aminél így érdemes most elgondolkodnunk hosszabban is, az, hogy egészen rendkívül dolog történt a héten, mert gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy lényegében egyhangú szavazással szavazták meg a játékautomaták tilalmát. Állambiztonsági kockázatra is hivatkoznak, bár ez nyilván olyan terület, amit úgyse hoznak nyilvánosságra, így számunkra megfoghatatlanabb, de azért a józan paraszti eszünkkel is érthetjük. Hát a maffia, ha mindenütt ott van, beleszövődik, tudjuk jól minden országban, a rendőrségben, az állambiztonságban, és nyilván a szerencsejátékokban is, akkor valóban el lehet mondani, anélkül, hogy konkrét dolgokat tudhatnánk erről, hogy hát valóban összeszövődések vannak. De ami megfoghatóbb, azt is nagyon jól látjuk, azt hiszem mindenfelé. Ugye már a törvény megszavazása utáni napon a rádióban egy faluról volt szó, már nem tudom, hogy melyik, de nem is érdekes. A lényeg az, hogy az asszonyok sokasága van elkeseredve, és ők már arról tanakodtak, hogy népszavazást kéne tartani a faluba, hogy ne adjanak ki a játékautomatákra engedélyeket, mert a férjük, amikor felveszi a segélyt, vagy éppen akár a fizetését, ha van, akkor nem hazamegy az első útjuk, hanem a játékautomatához, és több ezer forintot minimum elköltenek ott, ha nem egy nagyságrenddel többeket. Sőt, ismerek olyat, akinek 200 ezer forintos nyugdíja van, és mégis éhezik. Egy-két nap alatt eljátsza ugyanis az egészet. Rádió műsorban orvos, addiktológus, a szenvedély betegségekkel foglalkozó beszélt a játékfüggőségről, bár nem minden játékos ilyen értelemben orvosi függő, de azért nyilván vannak olyanok is, és ő azt hangsúlyozta, hogy nem lehet a függőséget törvénnyel gyógyítani, hiszen a betegség kialakulásában a szerepet játszó tényezők nem változnak ettől meg, hát majd valahol máshol fogja kiélni ezt a szenvedélyét. Azért azt elmondhatjuk persze, hogy a kormány sem a gyógyításokán hozta a törvényt, hanem hogy gátat vessen annak, hogy például az emberek azért szoruljanak további segélyekre, mert képtelenek megállni a fél és egész karú rablók előtt. Persze az se csoda, senki nem gondolja, hogy nem fognak tiltakozni az érintett játékautomata üzemeltetők, és hoznak elő szintén minden bizonnyal túlzásokkal indokokat, hogy mennyi munkahely veszik oda emiatt, és így tovább, és már lassan sírnunk kell azon, hogy a többieket kizsigerülő embereknek vesztesége lesz belőle. Mert már megint a tetteseket védjük az áldozataikkal szemben, mint oly sok esetben akár a bíróságon is történik. Hát miért van vajon az, hogyha valaki elkövet valami szabálytalanságot, akkor az első reflexünk mindjárt az, hogy csak hallgassunk róla, csak baj ne legyen belőle. Hát milyen baj lehet vajon? Visszatér a pártállami diktatúra, és bajunk lesz, vagy esetleg csak annyi, hogy megsértődik az illető? De egyszer valaki elkövetett valamit, akkor az ő sértődése a fő dolog, vagy hogy védjük azokat, akik ellen kárt okozva elkövetett valamit. Isten egészen mást állít elénk igéjében, mégpedig így hangzik ez a 17. versben, hogy ne gyűlöld szívedben atyát, fiát, fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében. Egyenesen mondhatni így, kötelességünk ezt szóvá tenni, ha valami visszásság történik. Nem lehet maszatolni és elkenni, vagy szőnyeg alá söpörni, és talán emlékszünk is még a múlt heti ige szakaszra is szinte ugyanez van benne, hogy igazad mondva szeretetben növekedjünk. Ez a kettő együtt jár, nem az a szeretet, hogy elhallgatom a hibákat, a vétkeket. Ezért is kezdődik talán ez a 17. vers így, hogy ne gyűlöd szívedben atyát. Tehát nem azért kell megfeddeni, mert akkor így támadni lehet őt és bántani, hanem pontosan azért, egyrészt ugye, amit közvetlenül megfogalmaz a szakasz, hogy ne légy magad is részes ebben a vétekben, mert a szóvá nem tett bűn, az ránk ragad. A másik, ami itt most direktben nincs benne, de más helyekről jól tudjuk, hogy az is a célja az ilyen feddésnek, hogy a másik megtérjen. Nem véletlenül mondja Jézus is, hogy ezt az utat kell bejárni, a egyház fegyelmezésről szóló részben, például Máté 18-ban szól arról, hogy hogy is van ez. Hát először mondja, mennyi négy szem közt, ha arra nem hallgat, akkor néhány szem közt, és ha az se, akkor a gyülekezet előtt. Hát minden esetre az egész törvényügy kapcsán leginkább engem azt fogott meg, és azt gondolkoztatott el, ahogy mondja az addiktológus, hogy hát törvénnyel nem lehet szenvedély betegséget gyógyítani. És nem pont úgy van ez most is, mint a bűnnel? Vajon lehet-e törvénnyel gyógyítani a bűnt? És aztán a betegségnek a végső stádiumát, a halált és kárhozatot. Hát könnyen rávágjuk persze, hogy nem. Igaza van az addiktológusnak. És való igaz, hogy csak törvénnyel nem lehet gyógyítani. Mert a csak törvény az az ember portékája, mégpedig elég kegyetlen és elég impotens portéka, mert ez csak arra jó, hogy mondjuk a másikat fejbe kólintsuk vele, de arra nincs hatása, hogy megjavuljon tőle. De Isten igéje éppen ezért nem véletlen, hogy törvény és evangélium. Mert amikor Isten törvénye megszólal, akkor Isten teremtő igéje szólal meg. És ezért megszólal az evangélium is vele együtt. Mert ő nem csak kimondja, hogy mit kell tennem, de úgyse tudod ezt megtenni, és ezért jól elítélek téged, hanem teremtő szavával Szentlélek maga megteremti az emberben azt a hitet, ami aztán Isten szemében elég ahhoz, hogy amit a törvény képtelen elvégezni az emberem, azt a kegyelem pótolja ki. És így derül ki, hogy Isten törvényével, amely tehát Isten igéje, és ezért egyúttal evangélium is, Isten szavával mégiscsak gyógyítható a bűn halálos betegsége. És a főénekünkre, ha tekintünk, az utolsó előtti versben főleg szerepel is ez, hogy igen, hirdetők és tanítók is hiába tesznek bármit és beszélhetnek, Szentlélek nélkül nem fog történni semmi. És az igen, hallgatók is hiába hallgatnak bármit ebből, Szentlélek nélkül nem fog működni. Szentlélek nélkül nem lehetséges, hogy az ember megváltozzon, ez így igaz. Ennyiben az emberi tudomány igazat mond, hogy az ember nagyon nehezen változtatható meg. Isten lelke az, amely képes a változást elhozni. Isten lelke az, amely képes arra elindítani, hogy most már igéjére figyeljek, és aszerint végezzem a napi dolgaimat, és aszerint legyenek a dolgok. Akkor már nem az fog engem érdekelni, hogy csak meg ne szóljunk senkit, mert megbántódik, vagy megsértődik, és nem így leszünk cinkosok, hanem akkor már meghalljuk Isten szavát, hogy fedd meg bátran honfitársadat. És ezt a parancsot ugyan szeretnénk kiiktatni Isten igéből, de ugyanúgy nem lehet, ahogy a mágnesnél, a pólusokból nem lehet az egyiket kiiktatni. Sokat beszéltünk mindenféle bűnökről, másokéről, vagy általában levő bűnökről. Hát Isten sohasem a másik bűneinek felismerését, a tettei megfigyelését adja elénk, és azt értékelni, hanem azért szól az igében, hogy azt magunkra vegyük. Hogy amit mond, azt a saját életünkre alkalmazzuk, a saját életünket világítsuk át vele. Arra szólít, hogy ami elhangzik, ezt először is magunkra vonatkoztassuk. Arra, hogy a törvényt legelőször is önmagunk elé kell állítani, hogy meglássuk belőle, mint tükörből, hogy mennyi mindent vétettünk. Hol szándékosan, hol akár szándék nélkül is, de mégiscsak tudatlanul is. És ezért is szól így ez a tükör, hogy szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. És ezt Isten mondja. Teremtő igéje ma is létre akarja hozni ezt a szent állapotot mindenkiben, csak meg kell hallanod az ő hangját. Érdemes megfontolni, hogy a refrén másik formája az én vagyok az Úr, ennek az összefüggésében a törvény megtartása vagy nem megtartása annak a kérdésévé válik tulajdonképpen, hogy ki is az életemben az Úr. Ha az Úr a seregek ura, akkor már nem lehet kifogás a hegyi beszéd felszólítása ellen sem, hogy ti azért legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok tökéletes. Ha megszegek egyet is a parancsolatok közül, akkor valójában ebből az uraságból, az atya uraságából, úr voltából szakítom ki magamat. Tudom, hogy elkövetted a bűnt, azt az osványt, azt a helyre hozhatatlan. Jól tudom, mert magam is hasonló cipőben járok. Ugyanúgy, néha talán ugyanott szorít, mint téged. Haragszik ránk, érte? Mert nem érünk szentül. Mert nem akartuk, hogy ő legyen az Úr az életünkben. És mégis ebben a törvény szóban is van evangélium, éppen az, hogy menekülj el a Szent Úrhoz, ehhez a tökéletes atyához. Ott a menekvés, hogy ő a bűnt bűnnek nevezi, és éppen ezért keresztre is küldte a fiát. Hogy az evangélium által Isten igéje lépjen érvénybe. Az ember nemet mond sok mindenre, Isten mégis az igent munkálja. És éppen ezért Jézus vérében ott található meg a mi életünk, és ezt vehetjük most is majd magunkhoz az oltárnál. Amen. Imádkozzunk. Örök Isten, légy hozzánk kegyelmes Jézus Krisztusért, és ne emlékezz meg bűneinkről, melyeket ellened és embertársaink ellen elkövettünk. Nem önmagunkért, hanem szeretett fiadért kérünk, akit feláldoztál értünk, irgalommal nézz le ránk. Szentelj meg és vezess minket szent lelkeddel, és segíts, hogy igéd útmutatása szerint éljünk egész életünkben, megváltásodnak örülve, keresztedben vigasztalódva. Gyűjtsd egybe, erősítsd és oltalmazd a kereszténységet, igéd és a szentségek által. Hozd fel Krisztus evangéliumának fényét minden népre, követeidet pedig ruházd fel erővel és bizakodó reménységgel, vigasztalásod igéjével, szent lelked erejével. Amen.